alapvetően ez a 9%-os hiány, ez összevetve a régiós országokkal, vagy összevetve egyébként a nyugati országokkal, egyáltalán nem lóg ki a sorból, ettől még ezt a magyar gazdaságpolitikának meg kell oldani, a teljesen mindegy, hogy mások hogy néznek ki. Tény, hogy kevésbé csúnya így a bizonyítvány, hogy másoknál is elszállt a hiány, másoknál is elszállt az államadósság, de alapvetően azért ez egy igen komoly, megoldandó feladat elé állította szerintem a költségvetési döntéshozókat, úgyhogy igen, még üdörből kell majd kimászni.
Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Portfolio Makro podcastja. Én Csiki Gergely vagyok, a Portfolio lapigazgatója, és itt van velem a vonalban Virovácz Péter, az ING senior közgazdásza.
Jó napot kívánok!
És itt van velem szintén Weinhardt Attila, a Portfolio senior elemzője.
Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
És a mai beszélgetést a költségvetés, elsősorban a költségvetés témájának szenteljük, ugyanis fontos és új információk láttak napvilágot az elmúlt napokban, mind a 2021-es költségvetés kapcsán, amely segít a tisztánlátásban, és egyre többet tudunk már így az év vége felé a 2020-as költségvetés végső állapotáról, és ennek a várató hatásairól, várató következményeiről lesz szó a következő néhány percben. Meghívott szakértőink válaszolnak kérdéseimre. Ismerjük tehát a jövő évi költségvetési új hiánycélt, ez a GDP arányban 6,5%, valamint az új GDP várakozást a kormányzat részéről, ami 3,5% szemben az eredetileg költségvetésben rögzített 4,8%-tól, valamint azt is tudjuk, hogy hogyan finanszírozza az új, magasabb hiányt jövőre a kormány. Az elmúlt napokban bemutatta a finanszírozási tervét az Államadósság Kezelő Központ és Varga Mihály pénzügyminiszter. De még mielőtt rátérnénk a 2021-es évre, beszéljünk egy kicsit a 2020-as évről. Mennyiben hagyott mély nyomot, kérdezném Pétertől, az idei budzsén a koronavírus járvány, nyilván mindent az határozott meg, a fő bevételi és kiadási számokat is. Mit látunk, mit látsz a bevételi oldalon, és mennyire szálltak el a kiadások, mennyire, hogyan lehet ezt összefoglalni?
Hát gyakorlatilag nagyon plasztikusan azt tudnám mondani, hogy pocsék. Tehát ténylegesen a 2020-as év az akár gazdasági, akár költségvetési szempontból nézzük, nagyon-nagyon rosszul néz ki, és alapvetően lehetne sorolni a rosszabbnál rosszabb adatokat, de szerintem elég, hogyha csak annyit mondunk, hogy lényegében, ha jól emlékszem, összesen 4-szer módosult igazándiból a költségvetési hiány, nekilódultunk a 2020-as évnek egy nagyjából 1%-os tervvel, és ebből szépen lassan több körön keresztül lett végül egy 7-9%-os előrejelzés, és hát az eddigi adatok alapján ugye novemberig látjuk az adatokat, és nagyon úgy tűnik, hogy itt inkább valahol 8,5-9% környékén fogunk végül megállni a GDP arányában. Nyilván ezt még az is befolyásolja, hogy mennyire lesz gyenge a negyedik negyedévünk, hiszen nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy egy dupla V alakú kilábalás felé haladunk, szóval a harmadik negyedév jól nézett ki, de a negyedik negyedévben, főleg a novemberi lezárások óta, hát túl nagy reményünk nincsen abban, hogy megúszuk ezt az utolsó záró negyedévet esetleg egy pluszos GDP adattal, úgyis nyilván ez azt is jelenti, hogy egy kisebb számhoz fogjuk mérni a folyamatosan emelkedő hiányszámunkat. Szóval nagyon csúnyán néznek ki ezek az adatok, de hogyha ez jelent bármit is, bár mondjuk ez a szüleimnek sose jelentett semmit, amikor úgy mentem haza, hogy de hát anyu, egyest hoztam, de a többiek is egyest kaptak, nem érdekel kisfiam, te miért kaptál egyest? Na hát nagyjából ugyanígy néz ki a dolog, tehát teljesen mindegy, hogy most ez nálunk alapvetően ez a 9%-os hiány, ez összevetve a régiós országokkal, vagy összevetve egyébként a nyugati országokkal, egyáltalán nem lóg ki a sorból, ettől még ezt a magyar gazdaságpolitikának meg kell oldani, a teljesen mindegy, hogy mások hogy néznek ki. Tény, hogy kevésbé csúnya így a bizonyítvány, hogy másoknál is elszállt a hiány, másoknál is elszállt az államadósság, de alapvetően azért ez egy igen komoly, megoldandó feladat elé állította szerintem a költségvetési döntéshozókat, úgyhogy igen, még üdörből kell majd kimásznunk.
Köszönöm szépen, Péter. Igen, valóban eléggé meg rányomta a bélyegét a koronavírus járvány, ahogy mondtad az idejében is, és még nem tudjuk, hogy pontosan az utolsó negyed év milyen lesz, de ezért is valószínű, hogy a kormány a legutóbb is már egy hiány sávot vizionált, vagy vetített előre az idei évre a költségvetés tekintetében. Ugye most leginkább a 9%-os GDP arányos hiány valószínűsíthető az idei évben. Ez annak köszönhető nyilván a rosszabb, sokkal rosszabb GDP növekedésnek, ami részben lecsapódik bevételek kiesésén. Varga Mihály legutóbb 1700 milliárd forintos bevétel kiesést említett, valamint ne feledjük, hogy voltak járványügyi, egészségügyi plusz kiadások, itt már 1000 milliárd forint felett van az összeg, és elérte már lassan a 3000 milliárd forintot ugye a gazdaságvédelmi alap terhére megvalósított kiadások, ami szintén lényegesen befolyásolta a költségvetés idei egyenlegét. Érdekes egyébként, hogy vajon a költségvetésen belül az idei folyamatokban mit okozott az EU források egyenlege, mekkora pénz jött be, mennyit előlegezett meg a kormány. Itt a megelőlegezésre továbbra is azért volt szükség, hogy a gazdaságot támogassa ezen keresztül is a kormány. Mit mond erre Attila, mit mondasz erre?
Hogyha a számok szintjén nézzük, akkor az idei évben jelen állás szerint nagyjából 1550 milliárd forintnyi uniós pénzt fizetett ki a kormány a 2014-2020-as pályázati programokra, és ezzel párhuzamosan jelenlegi számításaim szerint nagyjából 1000-1050 milliárd forint az, ami beérkezett Brüsszelből. Tehát nagyjából egy 500 milliárdos hiány az, amit a két pénzáramlás között jelenállás szerint azonosítani tudunk. Ez volt az a tétel, amelyet úgymond a deficit növekedése irányába hatott, és ezt meg kellett finanszíroznia a kormánynak. Természetesen ugye ezzel párhuzamosan akár a közelmúltbeli devizakötvénykibocsátás, akár az itthoni forint alapú állampapíraopciókon bevont forrás, az nagyon-nagyon intenzív forrásbevonást jelentett az elmúlt hónapok során, és ez vezetett oda, hogy soha nem látott költségvetési tartalékok is vannak a magyar kormány kezében, azzal együtt, hogy egyébként 8-9%-os mértékű deficitről beszélünk. Ez a nagymértékű úgymond felhalmozás, tartalékképzés, ez jelentős részben összefüggött azzal az uniós költségvetési vitával, amelyet ez a jogállamisági mechanizmus váltott ki, és a kormány ugye nem tudta, hogy ennek a kifutása végül hogyan fog majd alakulni, és mi lesz ennek Magyarország számára az EU-s pénzáramlásokban, főként 2021-22-ben a hatása, és ezt a bizonytalanságot igyekezett azzal kivédeni, vagy hát legalábbis mérsékelni, hogy nagyon nagy mértékű tartalékokat képzett, hogy ezzel is úgymond a vétóvitában a saját álláspontját gazdasági, pénzügyi, helyzeti adottságokkal is alá tudja támasztani.
Hogyha szabad egy kicsit még visszakötnöm, ugye ez mindenképpen érdekes, és itt elhangzott a kiadási oldal, és talán azt nem említettük még meg, hogy valóban nagyon rosszul néznek ki egyébként a költségvetési számok, de ténylegesen valóban a kiadási oldal az, ami drasztikusan nagy változást jelent, hogy itt majdnem 20%-os emelkedés mutatkozik az előző év azonos időszakához képest, tehát egy 20%-os növekményt látunk a kiadásokban, ezért szállt el valójában a költségvetés, és a bevételi oldal az még úgy, ahogy tartja magát egyébként, sőt, hát ott igazándiból azt lehet látni, hogy éves összevetésben 6,5%-kal jobban alakultak a bevételek, szóval ez is látszik, hogy ez az egész koronavírus válság de sokkal inkább a kiadás oldalon ütötte meg a költségvetéseket, meg az adósságfinanszírozást, és valóban erre Magyarországon még külön rájön az a tétel, hogy mi folyamatosan előfinanszírozzuk ezeket az uniós projekteket, és ez is csak hozzáad ez a hiányhoz. Úgyhogy nagyjából igen, tehát az idei hiánynak legalább a negyede, harmada talán ebből az uniós előfinanszírozásból fog jönni, amit már nagyjából persze azért megszoktunk, De mindenképpen érdekes látni, hogy még ezen felül a COVID az milyen jelentős kiadási oldali nyomást jelentett a költségvetés számára.
Igen, még esetleg ehhez annyit hozzáfűznék, hogy ezzel együtt, hogy 8-9%-os mértékű idei deficitről beszélünk, illetve megnézve az összes uniós tagállamra a bizottság által adott prognózist, ez nagyjából, ahogy a Péter is említette, beleillik a nemzetközi mezőnybe, tehát az, hogy mi úgymond egyest hoztunk haza, ez ebből a szempontból nem kilógó. Persze egyúttal nem is teszi könnyűvé a kormány helyzetét, de azért az fontos látni itt a 2020-as év végén egyfajta értékelésként, hogy azért mindig is az év során igyekezett óvatosan haladni a kormány a költségvetési kiadás növelés területén. Emlékezhetünk rá, hogy ugye a tavasszal az első hullám idején, amikor még hivatalosan 1%-os volt az idei deficit cél, akkor nagy nehezen jelezte azt a pénzügyminisztérium, vagy hát úgymond vallotta be, hogy hát esetleg 3% fölé mehet a hiány, miközben már a legtöbb nyugat-európai országban, akár régiós országban masszívan azon gondolkoztak, hogy milyen mértékű kiadásnöveléseket hajtanak végre, és hogy ez a deficitet milyen magasságokig emeli majd. Majd aztán 4% körüli, aztán 5-6% körüli deficit előrejelzések hangzottak el, vagy legalábbis lehetett sejteni, hogy ebben gondolkodik a pénzügyminisztérium. Aztán végül így ős során már végül is nagy nehezen jelezték azt is, hogy hát 8-9% is lehet, de hát, hogy ez is a nyugat-európai trendekbe beleillik. Összességében az látszik, hogy a kormánynak volt egy olyan stratégiája tavasztól kezdve, hogy hát azért lehetőleg ne szaladjon el a ló, és próbáljuk úgy átvészelni ezt az egész első hullámot, hogy minél kisebb legyen a tényleges nettó költségvetési költekezés, és hát persze, hogyha a bevételi oldal apad valamennyit, akkor azt megértjük, hogy automatikus stabilizátorként, de hogy azért nagyon nagy mértékű kiadásnövelésben nem gondolkodott a kormány, és ezt a típusú hozzáállását, ahogy az idő haladt előre, és ahogy láttuk a járványnak a kibontakozását, a mélységét, főleg ahogy a második hullám minden elképzelést úgymond felülmúlt, ez a realitás szorította rá a kormányt arra, hogy igenis kezdjen nagyfokú költekezésbe. Hát másrészt ugye nyilván az egészségügyi rendszernek a feszültsége, hiszen ugye az ápolói területen, illetve az orvosi bérek területén egy ilyen kiélezett helyzetben fel kellett ismernie a kormánynak azt, hogy azokkal a bérszintekkel és azzal a terheléssel, amely az egészségügyi rendszerre nehezedik, nem fogja tudni a jó indulatát megnyerni a szakmának, hogyha nem nyúl a zsebébe és nem kötelezi el magát egy masszív, több évre szóló, nagymértékű bérrendezési program mellett. Tehát összességében ezeknek a kényszereknek és a lehetőségeknek a halmazában haladt előre a kormány, és végül így jutottunk odáig, hogy most ilyen magas deficitről beszélünk, és hát nyilván ugye a béremelési programnak egy nagy része például átnyúlik a 21-es évre, tehát valójában az sem teszi majd lehetővé, hogy jövőre masszívan a deficit szám lejjebb tudjon jönni.
Abszolút egyetértek Attilával, hogy nem indult be az a fajta óriási költekezési hullám, mint a nyugat-európai országokban, és valóban, hogyha egy olyasmi jellegű intézkedéscsomagot végrehajtott volna a kormányzat, akkor itt most nem 8-9%-ról beszélnénk, hanem bőven messze a két szemegyű kategóriában, és kicsikét ilyenkor megmosolyogtató visszagondolni, hogyha megnézzük, ugye volt a jegybanknak egy 50 pontos javaslatcsomagja. És amikor ezek kijöttek, akkor jött a kérdés, újságírói kérdés mindig, hogy jó, de hát ez mennyibe fog kerülni. És gyakorlatilag az összes olyan program, amit az MNB elmondott, nagyjából a világpénzét el lehetne költeni rá, tehát olyan jellegű nyitott tételek voltak, szóval tényleg határa csillagoség, és ehhez képest ússzuk meg talán az idei évet egy ilyen 9% körüli hiánnyal, de ez azt is jelenti, hogy lényegében egy évtizednyi államadóság csökkentést húzunk le ezzel sajnos a WC-n. Ugye 80% fölöttről indultunk, 2011-ben még azt hiszem 80% fölött voltunk, lejöttünk egészen már 60% közelébe, már tényleg elérhetőnek tűnt ez a régi Maastrichti kritérium, és most gyakorlatilag egy év alatt ez a 10 évnyi munka, ez semmisé válik, és valóban azt nem lehet várni, hogy ez pikpak el is tűnjön, ez az újra felhalmozott adósságállomány, és valóban, ahogy Attila is mondta, itt vannak olyan költségvetési tételek, még bizony áthúzódnak majd 2021-re is, és ezért nem is lehet arra számítani, hogy itt lényegében csak egy nehéz évet látunk a költségvetésben.
Így van, és már át is övesztünk a 2021-es évre és 2021-es kilátásokra. Fokozatosan igazította a költségvetést a valósághoz a kormány is reagált fokozatos hiányemeléssel az idei évben a kormány, és jól látható, hogy az elmúlt napokban ugyanez következik be, 21-es évre, ugye 2,9%-ról a GDP irányában 6,5%-ra emelkedett a költségvetési hiány cél jövőre. Ugye ez elsősorban minek köszönhető? Próbáljuk összeszedni, Péter.
Hát ugye az első és legfontosabb tétel az maga a gazdasági kilátásunknak a változása. Mi úgy futottunk neki ennek a 2021-es évnek, hogy azért talán ez egy V-alakú kilábalás lesz, vagyis jön egy nagy visszaesés, és utána egy gyors visszapattanás, és lényegében 2021 végére már, mintha mi sem történt volna, éljük tovább az életünket. De ahogy itt már beszéltünk korábban a témáról, hát dupla V-alak lesz ez. A negyedik negyedévben várhatóan megint visszaesik a gazdasági teljesítmény. Ez áthúzódik valószínűsítetlen az első negyedévre, jövőre. Innentől kezdve pedig arról kell, hogy beszéljünk, hogy a 2021-es makropálya az bizony jelentősen módosul. Módosul mind a GDP miatt, a fogyasztás miatt, az infláció miatt. Ezek mind-mind olyan tételek, amik bizony nagyon komolyan bele tudnak harapni ebbe a költségvetésbe, és komolyan tudják befolyásolni a bevételi számokat, illetve a kiadási tételeket. Plusz ugye most már azt is tudjuk, ha már a kiadásokról szó esett, hogy a kormányzat állja a cekket már, ami az oltásokat illeti, tehát mindenki számára ingyenes lesz a vakcina. Nem nagyon tudjuk, hogy ez mennyibe fog még kerülni. Lehet látni elég vad árakat itt a különböző oltanyagok esetében. Átlagosan 3 dollár és 50 dollár között van valahol a dolog. De hogyha azt mondjuk, hogy 2 dózis kell a magyar lakosság beoltására, és mindenkit beoltunk 0 éves kortól végtelenig, akkor nagyjából ez egy 150 milliárd forintos költség alsó hangon, egy teljesen átlagos 25 dolláros vakcinára számolva. Lehet ez még jóval több is ennél egyébként, szóval ez is mindenképp elrányolja a bélyegét a költségvetésre jövőre, és hát nem beszéltünk még arról sem, hogy azért vannak itt családtámogatási intézkedések is, ami többek között érinti mondjuk az otthonteremtést, az ingatlanpiacot. Ugye itt a híres-híret lakásáfa története, ugye ami hol volt, hol nem volt, 27% meg 5% meg 27% meg 5%. Tehát, hogy ez a kiszámíthatóságot nem segíti, de alapvetően nyilván most ez megint többletkérdés, de hogyha csak költségvetési oldalról nézzük, aztán ugye még itt szóba kerülhet az új lakásfelújítási támogatás kérdésköre, és akkor valóban még szintén ez hozzáadódik a kiadási oldalon az egészségügyi bérrendezés, akár az orvosokról beszélünk, akár a házi orvosokat, ha nézzük. Szóval nagyon-nagyon sok olyan tétel van, ami a valóságot igazándiból hát egy kicsikét arrébb tolta ahhoz képest, mint amit itt 2021-ben néztünk, és ezzel a 3%-os hiánnyal terveztünk. Szóval ezek a legfontosabb tényezők, tehát a bevételi és a kiadási oldal egyaránt elmászott, és ennek ment utána most lényegében a pénzügyminisztérium, illetve az államadóságkezelő központ az új finanszírozási tervével.
Én Péterrel teljesen egyetértek, annyiban egészíteném még ki, hogy a hallgatók egy picit azt is értsék, hogy miért van egyfajta gazdaságpolitikai kényszer is a költekezésre a vírustól függetlenül is. És ez az, hogy véget ér egy uniós ciklus, és elindul egy új, és a kettő között van egy olyan átmeneti, nagyjából 2 éves időhorizont, amikor a régi EU-s ciklusból, a 2014-2020-as pályázati keretből már egyre kevesebb a kifizethető tétel, emiatt egyre kisebb a gazdaság élénkítő hatása, sőt, inkább visszahúzó hatása van ennek a történetnek. És az új EU-s ciklus, amelyet hát ugye most végül csak a múlt héten tudtak elfogadni az állam és kormányfők egy végső jóváhagyással, az pedig ugye a különböző végrehajtási rendeletek és stb. Lépések miatt összességében csak késve tud elindulni. Itthon ez ugye részben azt úgy igyekszik elfedni a kormány ennek a hatását, hogy már januártól nagy tételben igyekszik meghirdetni gazdaságfejlesztési pályázatokat, teljes mértékben a magyar költségvetés kockázatára. Az azt jelenti, hogy amíg úgymond hivatalosan Brüsszel nem nyom rá a pecsétet a különböző fejlesztési programokra, addig nem lehet biztos abban a kormány, hogy az abból már odaítélt, vagy hát meghirdetett pályázatok mögé ténylegesen megérkezik majd az EU-s támogatás később. Nyilván nagy valószínűséggel ebben biztos lehet, de a teljesen biztos az az, amikor megvan a hivatalos jóváhagyás. Viszont akár a 22-es választási év miatt, akár önmagában amiatt, hogy ugye egy nagyon súlyos gazdasági visszaesést jelentő éven vagyunk túl, ugye a kormány nem engedheti meg azt most, hogy a 21-es évet úgymond növekedési szempontból elengedje, és éppen ezért a két uniós ciklusnak az egymásra illesztése ből adódó növekedés lassulást, azt azzal igyekszik áthidalni, hogy meghirdet olyan lépéseket, amelyek ezt lehetőleg minél inkább tompítják, ezt a növekedési lassulást. És ebbe a képbe illik bele az, amit a Péter az imént említett, akár az 5%-os lakásáfának a kérdése, akár a 6 millió forintig terjedő lakossági lakásfelújítási program. Egyébként csak csendben jegyzem meg, hogy ez a program az én meglátásom szerint részben természetesen családpolitikai szempontok miatt jött, de legalább ilyen fontos volt benne az, hogy a mobilizálható lakossági vagyon megtakarításnak a bevonásával finanszírozza meg a 21-es évnek a növekedési lassulását. Ugye a program az úgy néz ki, hogy egyszer lehet majd leadni a számlákat, és nyilván, hogyha az adott családnak a büdzséje bírja, akkor akár érdemes befinanszírozni 6 millió forintig terjedően a különböző felújítási munkákat, majd amint összegyűlik ez a teljes pénz, tömegről a számla állomány, utána tudja csak benyújtani az államkincstárnak, és majd azt követően fizet neki az államkincstár. Tehát mi történik itt? Valójában az történik, hogy a lakosságnak a pénzéből oldja meg a kormány a növekedés lassulásnak a kritikus 2021-es évét, és természetesen majd persze a felét visszautalja az állam neki, meg hát ugye az áfát is azért menet közben ki kell a lakosságnak fizetni az elvégzett munkákért. De összességében ugye a legtöbben azért nem biztos, hogy hirtelen 6 millió forintot elő tudnak teremteni, és gyorsan a különböző fejlesztési programokra, felújítási célokra összetudják rakni a számlákat. Tehát nagyon valószínű, hogy ez a program, és ugye az időhorizontja is 2022. december 31-ig szól, valójában pontosan ezt a rést, ezt a 21-22-es növekedési nehézséget igyekszik áthidalni egy ilyen egyébként nyilván támogatandó társadalompolitikai cél mentén.
És azt csak félrejegyzem meg egyébként, hogy mindemellett, hogy beszélünk arról, hogy kvázi a lakosság előfinanszírozza ezt a programot, meg az uniós pénzeket szintén előfinanszírozzuk, és ez már ugye egy régi történet, tehát folyamatosan görgetjük magunk előtt ezt az előfinanszírozásos sztorit, de hogy mindezek mellett ugye az emberben kialakul egy olyan elképzelés, hogy hú, hát akkor tök jó, akkor lesz egy nagyon nagy gazdasági növekedés, és ehhez képest beszélünk arról, hogy azért valahol 3,5-4% közötti GDP növekedésre lesz mindez elég, tehát ez mindenképpen érdekes, hogy messze nem kerülünk oda, hogy ilyen 5-6%-os növekedésünk legyen, továbbra is arról beszélünk alapforgatókönyv szerint, hogy jó esetben valamikor 2022 második felében érjük utol a válság előtti önmagunkat. Persze igen, részben ebben benne van ez az uniós költségvetési sztori is, de tényleg egészen elképesztő, hogy mindezen támogatások ellenére is csak egy ilyen viszonylag átlagosnak mondható növekedési számot fogunk látni, és nem például azt, amikor itt először beszéltünk a nagy visszaesésekről, és utána mindenki előjött ez a 8-9%-os gazdasági visszapattanással. Ugye ehhez képest gyakorlatilag ilyen kicsit gyalogos tempónak tűnik ez a kormány által is vált 3,5%-os növekedés. Viszont reális, én azt gondolom, hogy sokkal, sokkal jobb, hogyha ilyen reálisan, sőt, egy kicsit talán konzervatívan becsüljük a jövő évet, és ebből próbálunk meg kiindulni, mint hogyha megint 36-szorát kellene érni esetleg a különböző növekedési számokat, meg a költségvetési előrejelzést. Úgyhogy látszik, hogy konzervatív a becslés, látszik, hogy valóban elég sok dolgot kell egyszerre összehozni a gazdaságpolitikának. Ugye egyrészt az államadósságra odafigyelni, a költségvetésére odafigyelni, a finanszírozhatóságra, és nyilván, ahogy itt szóval elhangzott, 2022 az bizony választási év. Úgyhogy valóban fura lenne azt látni, hogy az államadóság csökkentés meg a költségvetés hiány lefaragását húzza előtérbe a gazdaságpolitika. Nyilván ez majd valószínűleg a választások utánra marad.
hogyha tavasszal megkezdődik az átoltottság, nem tudjuk, hogy milyen ütemben fog ez megvalósulni, talán ez a leginkább egyik olyan tényező, ami leginkább meghatározza a kilátásokat, szerintetek?
Igen, azt gondolom, hogy ez lesz az alapvető hajtóereje annak, hogy milyen gazdasági pályán tudunk kilábalni. Itt most a legfrissebb hírek szerint, igen, persze ebben az évnek az utolsó napjaiban már jöhet vakcina Magyarországra, de azért nagy tömegben tavasz környékétől várhatók a szállítmányok, és ugye azt követően azért vannak logisztikai megoldandó feladatok, hogy hogyan lehet a lakosság egyre nagyobb részét beoltani, és ugye, ahogy a Péter is említette, az eddigi tudásunk szerint jellemzően nem elég az egyszeri oltás, hanem kettő kell. És hát ugye azért azt is látjuk a felmérésekből, hogy azért bizony a magyar társadalomnak egy része is azért ellenséges, vagy gyanakú, vagy nagyon óvatos a vakcinákkal kapcsolatban. És hát ez ugye fékezi az átoltottságnak a felfutását, éppen emiatt ez fékezi a gazdasági kilábalásnak az ütemét is, hiszen ha még mindig csak arról beszélünk, majd tegyük fel jövő nyáron, hogy 10-20%-a kapta meg a magyar lakosságnak a vakcinát, így ugye a tömeges nyaralás, a plázalátogatás, a fogyasztás, a szolgáltatások igénybevétele még mindig azért óvatosságot fog adni a legtöbb embernek, tehát emiatt a kilábalás is lassabb lehet. Egyébként azt is érdemes még hangsúlyozni, hogy ugye itt hatalmas deficitekről, 1000 milliárd forintos tételekről beszélünk, annyi fajta bizonytalanság mellett, amit ugye maga a vakcina a járvány okoz, azért egy dolgot talán biztosan kijelenthetünk. Ennek a hatalmas mértékű deficitnek a megfinanszírozásával kapcsolatban azért nincsenek érdemi kockázatok, jelen tudásunk szerint. Ugye azért működik a nagybani állampapírpiac is, működni látszik abszolút a lakosságnak a vásárlási hajlandósága a lakossági állampapírokból is, és hát természetesen azért ott van az út, akár a devizakötvény kibocsátás felé is, és mellette ott van ugye a Magyar Nemzeti Bank, amely ugye a másodlagos piacon azért nagyon nagy összegű tételeket képes és tud megvásárolni, hogy alacsonyan tartja az államnak a forrásköltségét. Tehát összességében amiatt én azt gondolom, hogy nem kell aggódni a magyar lakosságnak, hogy az állam hogyan tud majd forrás szerezni. Az természetesen egy kellemetlen mellékhatása ennek a borzalmas járványnak, hogy újra 80% körüli adósságrátáról beszélünk. Ugye, ahogy a Péter is említette, 10 évnyi eredményt, kitartó adósság lefaragási célrendszert adunk ezzel most fel, de hát nem tud mit tenni a kormány. Másrészt pedig, ugye ez nem egy egyedi jelenség, gyakorlatilag az összes országa nagyjából ezt a pályát futja be. Természetesen majd a kilábalásnak az üteme lesz az igazán lényeges kérdés.
Igen, behoztad itt a jövő évi finanszírozás témáját és finanszírozás kérdését, amit az elmúlt napokban bemutatott új finanszírozási tervben, terv óta ismerünk. Péter, mi ennek a legfontosabb üzenete számodra a jövő évi finanszírozási tervnek?
Mindenképpen az, hogy lényegében nagy változás a struktúrában nem történik. Abban a szemléletben, hogy hogyan szeretné az államadósság kezelő központ finanszírozni az államadósságot. Ugye eddig is az elmúlt években arról beszéltünk, hogy egyre nagyobb arányban próbál az AKK a lakosságra támaszkodni. Ugye 2020 ebből a szempontból egy kicsikét furcsa évre sikeredett. Egyrészt voltak hatalmas lejáratok, amelyek a kereskedelmi bankok kezében voltak, tehát olyan lakossági állampapírok, amelyeket ugye korábban még az akkori szabályzás szerint megvásárolhattak a kereskedelmi bankok, és gyakorlatilag a mérlegükben tarthatták, hogy erre már nincsen lehetőség, ezt a kiskaput, ezt a pénzgenerátort lényegében bezárta a jegybank, de hát ezek szépen lassan most kikerülnek a kereskedelmi bankok kezéből, és nyilván ebből a pénzből utána nem lesz újabb lakossági állampapírvásárlás, úgyhogy idén volt egy ilyen furcsa év, de jövőre megint azzal számol az államadósság kezelő központ, hogy egy nagyjából 1000 milliárd forint nettó értelemben, tehát a lejáratokat és az új vásárlásokat figyelembe véve, 1000 milliárd forinttal növelhető a lakossági állampapír állomány. Ez nagyjából azt jelenti tehát, hogy a tervezett kb. 3332 milliárd forintos hiánynak a nagyjából harmadát a lakossággal szeretné finanszíroztatni az adósságkezelő. Erre van is lehetőség egyébként, és valóban azt látjuk, hogy aki megteheti, az továbbra is megtakarít, és ha megtakarít, akkor pedig hát vagy készpénz, vagy állampapír, ez a két megoldás látszik még mindig falsúlyosnak a háztartások megtakarításai között. Szóval ebből a szempontból egy nagyjából reális, sőt, talán még konzervatív becslés is ez az 1000 milliárd forintos elvárás, hogy ennyivel nőjön a lakossági állampapírállomány. És ugye beszéltünk arról is, illetve Attila is többször említette, hogy jelentős tartalékokat képzett a költségvetés az idei év végére. Ugye ez a tartalékképzés egyrészt megvalósult nemzetközi kötvénykibocsátás révén, tehát nem forintban denominált adósságlevelekkel, illetve megtörtént a nagybani forint állampapírpiacon is, és ebből a tartalékból is lehet fölélni jövőre, tehát nem muszáj emögé, a hiány mögé még több friss adósságkibocsátást tenni. Ez nagyjából egy ilyen 732 egész pontosan jól emlékszem milliárd forintos tétel, ugye amit idén már bevontunk forrást, ezt föl lehet használni a jövő évi deficit finanszírozására, és akkor ugye a legnagyobb falat az pedig a nagybani forint állampapír értékesítése 1600 milliárd forinttal. Nagy meglepetés ebben sincsen, kisebb alapvetően itt a finanszírozási, az erre jutó finanszírozási igény, mint 2020-ban volt, úgyhogy mindenképpen azt látjuk, hogy azért javul itt is a helyzet, nem fogja olyan mértékben elárasztani papírral a piacokat az LKK, mint idén tette, de emellé, ugye, hogyha hozzáteszünk, hogy a jegybanknak nagyon jelentős mozgástere van állampapírt vásárolni, ugye 2000 milliárd forintnál hajtja végre a következő revíziót a jegybank, most tartunk nagyjából 1000 milliárd forintnál, tehát 62,5%-át, lényegében az új kibocsátásoknak, tehát a nettó kibocsátásról beszélünk most, ugye ennek a nettó 1600 milliárd forintnak, ezt föl tudja szívni az MNB, úgyhogy alapvetően ez azt mutatja, hogy nem csak hogy biztos az adósság finanszírozása, de ez még azt is jelenti, hogy nem igazán fog nagy turbulenciával járni a hozamok tekintetében, tehát nem számíthatunk arra, hogy a többlet kibocsátás miatt elszállnának mondjuk a finanszírozási költségek, hanem ezt továbbra is nyomottan lehet tartani, és ebből a szempontból én is abszolút egyetértek azzal a megállapítással, hogy szerintem 2021-es év nem kérdéses, a finanszírozhatóság szempontjából a lakosságnál lesz erre lehetőség, a nagybani állampapírpiacon nem lesz gond, hogyha viszont valahol gond lenne, akkor pedig még mindig ki lehet menni devizakötvénnyel.
Egyetlen kockázatot látok még, ami azért egy igen nagy tétel, és ami azért a jövő évi adósságfinanszírozásnak a nagy képét befolyásolni tudja, az, ez az uniós vétóvita, pontosabban ez a jogállamisági vitának a kifutása, hogy valóban úgy lesz-e, ahogy a jelen tudásunk szerint ez nagyobb magabiztossággal kijelenthető, hogy az Európai Bizottság folyósítani fogja a 2014-2020-as uniós költségvetésből még ki nem utalt tételeket. Ez Magyarország irányában nagyjából 11 milliárd euró, ez 4000 milliárd forintos durván ez a tétel. Ezt a múlt hétre összejött vétóalkú lényegében kivette a jogállamisági mechanizmusnak a keretéből. Pontosabban az állam és kormányfők egyhangúan rábólintottak arra, hogy ezt a tételt ne keverjük bele a nagyképbe. Az Európai Parlament és a tanács által létrehozott mechanizmus viszont erre a pénzváramlásra is vonatkozik, ami abba az irányba mutat, hogy azért teljesen magabiztosan nem tudjuk kizárni, hogy ez a pénzváramlás gond nélkül megérkezik, de én nagyon nagy esélyt látok rá, hogy ez így lesz, tehát hogy a 21-es, 22-es, 23-as, sőt a 24-es év során ebből a 11 milliárd euróból lényegében majd a hiánytalanul megérkezik, vagy legalábbis most 21-ben, 22-ben nem lesz ennek a pénzáramlásnak akadálya, és azért ez azt a típusú előfinanszírozási stratégiát, amelyet a magyar kormány az elmúlt években vitt, azaz, hogy itthon felpörgetett volt az uniós pénzeknek a kifizetése a hazai pályázók felé, majd utólag igyekezett ugye minél nagyobb részét behajtani idézőjelbe az Európai Bizottságon, és ez okozott ugye egy deficitnövelő tételt, hogy ez a tétel elkezd visszájára fordulni, tehát hogy egyre több pénz jön majd befelé, Brüsszelből, miközben itthon, ahogy ugye kifutnak a pályázati keretek a régi ciklusból, már egyre kevesebb lesz a kifizetés, és ez elkezdi szűkíteni azt a deficitet, sőt, a többlet felé igyekszik majd tolni, amely ugye ilyen szempontból egy kedvező vagy kellemes hatást fog majd okozni a magyar államháztartás működésére.
Ez alapján, amit elmondtatok, egyébként nekem úgy tűnik, tekintve azt, hogy milyen finanszírozási pufferek állnak rendelkezésre 2021-ben, hogy akár nem előre rohanva, és már leírva a 6,5%-os jövévi költségvetési hiánycélt, de hogy akár ennél magasabb költségvetési hiánycélt is nyugodtan meg tud majd finanszírozni a kormány jövőre.
Igen, én azt gondolom, hogy ezzel sem lesz gond. Egyrészt a tartékok miatt, másrészt pedig amiatt, hogy továbbra is úgy látszik, a piacok kedvelik a magyar állampapírt, tudunk könnyen forrást bevonni, és a jegybank is bármikor ott van, és meg tudja emelni a vásárlási keretét, hogyha arról van szó. Szóval igen, hogyha ez a 6,5%, ez vagy a GDP növekedés gyengülése miatt, vagy az uniós források elmaradása miatt magasabb lenne végül, én azt gondolom, hogy az is megfinanszírozható, nyilván nem néz ki majd szépen, pláne, hogyha látjuk, hogy régiós összevetésben azért ez a 6,5% ez magasnak hat, mindenhol azt tapasztaljuk itt Horvátország, Csehország, Lengyelország, hogy nagyjából a mostani magas számokat megpróbálják lefelezni. Itt a költségvetési ilyen tekintetében talán, ha jól emlékszem, Románia, illetve Ukrajna, aki hasonló policival megy neki a 2021-es évnek, hogy nem az a cél, hogy lefaragják a nagy részét ennek a hiánynak, hanem az, hogy inkább a növekedést támogassák. Meglátjuk, mi fog még ebbe beleférni 2021-ben, de mondom, a finanszírozás oldalról én azt gondolom, hogy még van benne lehetőség, van benne mozgástér.
Köszönöm szépen, és úgy tudjuk, hogy nagyjából a beszélgetésünk végére is értünk. Rengeteg mindent megtudtunk a 2020-as, 2021-es költségvetésről, valamint annak a magabiztosnak tűnő finanszírozásáról, a rendelkezésre álló tartalékok miatt, és abban bízunk, hogy jövőre már nem beszélünk ennyit, és nem fogunk ilyen sokat írni a koronavírus járványról, hogyha sikeresen fel tudjuk venni a harcot, és tavasszal megkezdődik a tömeges beoltottság. Nekem nincs más dolgom, mint megköszönjem beszélgető társaimnak, Virovácz Péternek az ING-től, és Fennad Attilának, hogy itt voltak velem, valamint hallgatóinak, hogy követték ezt az adást is, és azt kérem mindenkitől, hogy kövessen bennünket a legtöbb podcast csatornán, és lájkoljon bennünket, és így terjessze a podcast csatornánk hírét. Köszönöm szépen!